És akkor most egy könyvre szűkítem, majd jövő héten elmondom a bestiáriumot, mert a császárról nagyon szeretnék beszélni, és a Sahin Shahról is. Én nem ismertem Richard, vagy Richard, nem tudom lengyelül, hogy kell kimondani, Kapuscinski nevét te ismerted?
A Kapuscinskit, igen.
Na, én tájékozatlan voltam ebben, az Élet meg minden utolsó podcast utolsó vendége. Ő állítja magáról, hogy nem polonista, de azért nagyon mélyen ismeri a lengyel irodalmat is, tehát a bestiárium okán majd beszélek jövő héten erről, és ő a Császár című könyvet emlegette, hogy ő azt minden évben elolvassa, és akkor utána néztem, hogy mi ez, és rögtön érdekes volt maga az író, aki Lengyelország egyik legnagyobbik, érdekes módon többször emlegették újságíró létére, hogy akár még Nobel-díjat is kaphat. Azt a fajta újságírást művelt, amit én nem tudtam a 80-as évek, 70-es évektől, egészen az utolsó időkig, rengeteg könyve jelent meg magyarul is, és a Császár pedig az Európa zsebkönyvekbe leltem föl, mert újabb kiadása nincsen, és a Sahin Shah pedig számomra nagyon érdekes két történelmi figurát jár körbe, egyrészt az etióp császárt, első Haile Selassie-t, már csak a rastafarizmusból kiindulva is, meg Etiópiából, hogy annak a történelmről is keveset tudtam, a Sahin Shah pedig Reza Pahlavinak, az utolsó iráni Shahnak a bukását, mind a kettő a Shahnak a bukását, Selassie-nek meg egy kicsit a bukása okán az egész történelmét vette át, és elképesztő, hogy mennyi analógiát tartalmaz a mai magyar uralkodó osztálya és életével, az udvarral, ha látjuk, az elmúlt hétvégén is ugye nagy úrfelmutatás volt, hogy ott is az udvari hierarchiába ki hol áll, ki itt, mi miért csin, mit miért csinál, és azt sem tudta, hogy a katonában volt ennek a prózának lett aztán színházi bemutatója, első azt hiszem Angliában volt, Londonban, és aztán pedig a katona is egy pár évig játszotta, nyilván átalakították a kulisszákat egy kicsit, de én nagyon ajánlom mindazoknak, akik egyrészt Etiópiáról, vagy az iráni rendszerekről kevesebbet tudnak, én aztán azóta folyamatosan próbálok informálódni, hogy Etiópia azért már benne van a 20 legnépesebb országok között, és az egyik legszegényebb például, de a császár megítélése, hogy külföldön Haile Selassie az maga volt az úttörő, aki a népével csak jót tesz, otthon pedig éhhalált halt, nem tudom, több millió ember, mert hogy még azt az élelmiszersegélyt is ellopták, amit a nyugati államok, de hát erről talán már Bob Geldof munkássága is ismerős lehet, hiszen egy évtizeddel később, amikor a szovjetek által menedzselt diktatúra, mert Haile Selassie-t ez buktatta meg, katonatisztek, akik meg a Szovjetunió csecsén élősködtek, és amikor az elmúlt, akkor mekkora éhínség köszöntött az országra, és az hogy, meg miért. Szóval nagyon sok, nyilván Afrika szarváról beszélünk, vagy egy nagy afrikai országról, amely az ősi, tehát azt tartják egy csomó történész, hogy a modern európai ember is arról a környékről származhatott, mert onnan sugároztak ki aztán a Közel-Kelet és a Mediterránium felé eleink az időszámítások előtt jó sokkal. És ez egy Európa zseb 26 forint volt, képzeld, annó 1978-ban, amikor megjelent Nemere István fordításában. Mondom, na merre, 27, én 2700-ért vettem, úgyhogy nem is látszik, hogy könyveknek azért van értéke még, hogyha te jössz.
Érdekes, hogy mostanában, amikor könyvekről beszélsz, vagy olvasmányélvényekről, akkor vagy olyat keresel, ami konkrétan magyar történelem, Magyarország helye a régióban, nagy politika, vagy ez, amit azért élvezel, vagy azért is élvezel, mert nagyon sok analógiát mutat ilyen hatalomgyakorlási értelemben a jelenkorral. Én meg, ha lehet, a legtávolabb szeretnék menni az olvasmány élményeimben attól, ami...
Van ez.
Abszolút, és amikor a Toszkánából hazajöve a tündének mondtam, hogy szó szerint megrendítő ez a vidék, és ez a sűrűsége a szépségnek és a jónak, és az értelmes, civilizált ügyeknek, akkor mondta, hogy olvastam-e a Stendhalnak az itáliai utazásait, és mondtam, hogy ez teljesen kimaradt, és mondta, hogy na, keressem meg. És elkezdtem olvasni, és nagyon találó a címe, Itáliában utazgat a szerző, és ezt a teljes mindent vívő rajongást nagyon szórakoztatóan, nagyon szellemesen, nagyon jó meglátásokkal olvasott tőle, hogy mi ez az egész dolog, ez az Itália, mi ez a sűrű csodálatosság, és annyira szórakoztató a Milánóról ír, a Scaláról, és ugye a Scalába a közönség hogy jön, hogy a páholyokba kik vannak, hogy vannak, a szeretők, a férjek, és közben a zene, hogy a szünetbe oda lehet rendelni a legfinomabb kajákat a környező éttermekből, hogy leír egy olyan zajlás vagy mozgást, ami a mai napig ugyanígy van, de csodálatos, és tényleg ilyen simogató, balzsamozó, annyira másban vagy, annyira másfajta dolgokra figyel ez a könyv, hogy nekem most nagyon jól esik ezt olvasni.
De nem is. Tehát ez milyen 19. század legeleje? Uh-huh. Tehát valahogy úgy.
Második fele,
tessék. Tehát nem egy olyan kor, ami már csak egy ilyen romantikus átélhetetlenség, hanem bizony annak van. Na, amit akarok most játszani, az egy nagyon érdekes. Szerintem én első hallásra imádtam. Le Abrain volt a neve ennek a zenekarnak, akik 1976-ban alakultak talán Párizsban, de két algériai arab fiú tette le az alapköveit ennek a társaságnak. A szüleik menekültek el, ugye az első algériai háború során Franciaországba, és a srácok pedig már ott kezdték a tanulmányaikat, az egyetemi tanulmányaikat, de ilyen óriás rockerek voltak, akik a Led Zeppelinen nőttek föl gyakorlatilag, és szerették volna az arab, ők a Kabil törzshöz tartoztak, azt se tudtam, hogy van. Erre is jó ám a zene, vagy nekem legalábbis, hogyha utána megyek, hogy ezek honnan, hova, kik voltak, miért, még hogyha, na mindegy. Szóval ez a két srác aztán alapított egy zenekart, és kiadtak lemezeket, és ezek állítólag a források szerint iszonyú menőek voltak Franciaországba, és én szerettem volna, hogy ti is halljátok legalább egyszer a Senár című dalt, úgyhogy ne ijedjetek meg az elején, ahogy kezdődik, de van egy olyan húzása nekik, hogy még egyszer elmondom a nevüket. Le Abrains.